dicsőség szeretettel köszöntünk benneteket, Isten hozott benneteket újra, együtt, újra itt. Már a 12. eset nélkül azért így szellősebbek vagyunk, hogyha magunkon így körbenézünk, de eljött ez az időszak is. Néhány hirdetést hallgassatok meg, és mondom is, hogy áprilisban, amikor itt találkoztunk, és volt lehetőségünk verse és adakozásra, akkor 8500 forintot adakoztunk. Nem ez a legjobb hónap, bátorítunk benneteket, hogy így a végén még legyetek készek a további adakozásra, továbbra is a munkácsi gyülekezetet igyekszünk támogatni. Mik voltak az elmúlt időszakban? Ballagás, jönnek elő az emlékképek, előrehozott érettségi, amiben sokan részt vettetek, kompetenciamérések, évfolyamvizsgák. Köszönet mindenfajta előkészítésért, és ezeken is túl vagyunk. Évvégi hajrá következik, erre hangoljátok magatokat. Gyakorlatilag négy darab használható év van hátra, ilyen rövid már a tanév. Az évvégi programjainkban elég sok módosulás történt. Az EduPage-et mindenféleképpen nézzétek meg, ott megpróbáltuk összeszedni, hogy nagyjából mire számíthattok. Nem kezdem el most sorolni, hanem arra kérünk benneteket, hogy nézzétek az EduPage-et, és ott hirdetjük majd, ha esetleg még lesznek változások. Aztán azt kérjük tőletek, hogy a további érettségükre legyünk figyelemmel, hiszen írásbelik, és majd, ha jól tudom, emelt szintű szóbelik is lesznek az épületben, és akkor fontos, hogy csend legyen azokon a területeken, ahol az érettségi zajlik. Ebben kérjük a segítségeteket, ezt mindig fogjátok látni, hogy melyik részen van érettségi, melyik emeleten. Szülői értekezletek már a 9-10-11. Évfolyamnak a héten, és a jövő héten pedig a 7-8. Évfolyamnak. És kérdezem, hogy tudjátok, hogy legutóbb a templomban ki az, aki segített pakolni, mert így elveszítettük a fonalat. Körbenézek osztályokon, így a székeket elpakolni, de nincs jelentkező, akkor az 9A volt, akkor 9A fog, nagyon jó, kiderült, úgyhogy a 9. ásokat kérjük, hogy Isten tisztelet után segítsenek összepakolni. És akkor hirdetek még egy dolgot, mégpedig azt, hogy elég késő, de megkerül a következő év igéje, és arra bátorítunk benneteket, hogy olyan szép számban, mint ahogy tavaly, de lehet az ötleteket, naptárpolitéhoz a terveket Rádai tanárnőhöz eljutatni. Kitesszük majd az EduPage-re is, de én felolvasom még, nem ezt, hanem hogyha sikerül megtalálni, akkor a következő tanév igéje így hangzik, Pál levele a Filippibeliekhez, 4. fejezet, 8. vers. Egyébként pedig testvéreink, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Szóval ebben kell valami jó kis borítót tervezni, nem könnyű feladat, de szerintem sokan meg fogjátok tudni oldani. További kérdéseket hallgassatok meg.
Áldás békesség! Az elmúlt időszakban rendezték a 4. korcsoportosok városi és megyei atlétika versenyét, ahol Molnár Mette a 300 méteren második helyezést ért el a városi bajnokságban, Lackó Janka 100 méteren harmadik, Horgai Ádám távolugrásban második, Márton Áron harmadik helyezést ért el, Hanák Linetta kislabdahajításban harmadik helyezést ért el, és a megyei döntőn Molnár Metta 300 méteres síkfutásban harmadik helyezést ért el. Gratulálunk nekik, és további sikereket kívánok!
A fizikai teljesítmények után felhívom a figyelmet arra, hogy a 9. és 10. évfolyamnak mától próbanyelvvizsgája van. Remélhetőleg észrevetted, hogy a múlt héten angol nyelvből létrehoztam a csoportot, és ott információk haladnak. Nézd meg ma a porta melletti hirdetőt, ki vizsgázik ma, hánykor vizsgázik ma. A felkészülő terem az a diákotthon imaterme, adott időpontra legyél ott, maximum egy perccel hamarabb, ne késsem miképpen. Köszönöm.
Áldás békesség, én történelem eredményeket szeretnék hirdetni. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet által erre a tanévre meghirdetett országos történelem versenyen, csapatversenyben Géci Eszter Kőszegi Balázs 11. C és Vona László 9. A osztályos tanuló 5. helyezést értek el. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, az ő nevükben is, akik lájkolták a kis filmet, ezzel is segítve őket ennek a szép eredménynek az elérésében. A másik verseny pedig szintén szép eredménnyel zárult, a Szavária országos történelem versenyen a megyei fordulóban Vona László Viktor első helyezést ért el, 9. A osztályos tanuló. Köszönöm szépen!
Én is egy versenyeredménnyel szeretném kezdeni. 7. A osztályból Juhász Máté a Pirekifi által meghirdetett irodalmi pályázaton 2. helyezést ért el, úgyhogy neki gratulálunk. És a másik hirdetésem is most lesz. Kérdetésem pedig szintén a Pirekifihez kapcsolódik, ugyanis várják még a jelentkezéseket, június végétől július elejéig lesz egy egyhetes balatoni tábor. Nagyon jó lesz pont ennek a korosztálynak, úgyhogy várjuk, hogy jelentkezzetek. A város nagyon sok iskolájából fognak, már még néhány hely van, úgyhogy hajrá!
Még egy hirdetésem is, azért mondom külön, hogy külön hívjam fel rá a figyelmeteket, és elmondom nektek őszintén, hogy bívódtam, hogy ezt most itt reggel mondjam, vagy sem, de mondom, mert most vagyunk így együtt, és szeretném, hogyha tőlem hallanátok, ez az öltözködés és az ECG. És őszintén kell róla beszélni, kedves diákok, és arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy jön a jó idő, és jön az év vége, és arra szeretnél bátorítani benneteket, hogy legyetek hűek azhoz az értékrendhez, az öltözködésetek tekintetében az év végén is, a nagy melegekben is, amit választottatok. Erről nem szeretnék többet mondani. De a másikról igen, az ecigéről igen. És azt szeretném nektek mondani, hogy nagyon elszomorít engem az a jelenség, hogy sajnos azt kell mondjuk, hogy egyre többen a mellékhelyiségekben, különböző helyeken, vagy akár még időnként, akár az osztályteremben is többen vagytok, akik igenis vannak olyan bátrak, hogy megpróbálkoztok vele, hogy vagánykodtok vele, hogy használjátok. Néhányan az elmúlt időszakban belefutottatok ebbe, és igenis, akikkel ezekben a helyzetekben találkozunk, azokat számon kérjük. Azért szomorít ez engem, mert még inkább ez lehetőséget arra, hogy becsapjátok magatokat és másokat. Hiszen ott van a kezünkben, ott van a zsegünkben, ott van a táskánkban, nem kell megnyújtani, más a füstje, vagy lehet, hogy nincs is illata, bátrabban lehet használni. És tudjátok, hogy ez hazugságra nevel benneteket. És ez nem jó. És arra szeretnék kérni benneteket, hogy vegyétek és tartsátok, vegyétek tudomásról, és tartsátok tiszteletben az, hogy az iskolában nem szabad dohányozni senkinek. És ezzel foglalkoznunk kell, és arra bátorítanak benneteket, hogy ebben a tekintetben is legyetek hűek ahhoz az értékrendhez, amit ti választottatok. Köszönöm szépen! És akkor készülődjünk az Isten tiszteletre.
Thank you. Áldás békesség, köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk.
Drága mennyei atyánk, hálaadásra állunk ma itt. Köszönjük, hogy segítettél az érettségizőknek és a vizsgázóknak az elmúlt héten. Imádkozunk a hét kihívásaiért, az órákért, a szünetekért, a héten érettségizőkért. Köszönjük neked, hogy te a kicsi és nagy dolgoknak is Istene vagy. Köszönjük, hogy a fiatalabbaknak és időseknek is ugyanúgy segítesz az élet kihívásaiba, és köszönjük, hogy Dániel történetén keresztül is tanítani akarsz minket.
Amen. Hallgassátok meg a Szentírásnak a szavait, a Bibliának a szavait, Dániel könyvének az első fejezetéből.
Jojákim júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnezár, Babilon királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza a felszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a felszerelés Sinár földjére, a maga istenének a templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király parancsba adta az udvarmesternek, Aspenzonnak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd királyi palotában, szolgálatban álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására, a nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányuk a királyi ételéből adják, és abból a borból, amelyet a ő szokott inni, így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután királyi szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misáé és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik: Dániel Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáját Mésaknak, az ered pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte át az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért mondta az udvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, királytól, mert ő rendelkezett így az ételről és az italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülötök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, aki az udvarmester rendelte Dániel, Hananyá, Misáé és Azarjá mellé: tégy próbált szolgáiddal 10 napig, engedjétek meg, hogy zöldséget együnk és üdvözlődjünk. Azután mutassanak meg neked, minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbáltat velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azok az ifjak, azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből lettek. Ezért felügyelő fölmentette őket az alól, hogy előírt ételt egyenek, és bort igyanak, és a helyet zöldségeket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig érett, értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misáé és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában, 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig.
Majd szépen köszönöm. Az Úr áldása legyen az ő igényének a szívünk befogadásával. Más vagy, másság vagy nyilvánvaló, idegen vagy, mert az új Úr útját járod. Másik oldalról pedig idegenben vagy, mindenkitől és mindentől távol, és nincs más számodra, egyedül az Úr. A történet, amit most hallhattatok Dániel könyvének az első fejezetéből, ez Krisztus előtt 600-ban játszódik, hogy mikor írták le, azóta is vitatkoznak róla a teológusok, úgyhogy ebben nem menjünk be vele, de maga ez az időszak, ez a történelmi időszak, ez Krisztus előtt 600-ban volt. Nézzünk körbe egy kicsit. Mert hogy ez a Krisztus előtt 600 az egy nagyon érdekes szellemi, társadalmi időszak volt. A mai történelmi ismereteink szerint ekkor élt Indiában Gautama Siddhartha herceg, akiből majd Buddha lesz a nagy vallásalapító. Kínában ez Konfuciusnak vagy Kung Fu-csének az ideje lesz, aki azt, ahogy ma a kínai társadalom kinéz, vagy ahogy a hagyományosan a kínai társadalom kinézett, ezt ő határozta meg. Ekkor volt a maja civilizációnak a fénykora Mexikóban, és Aténban pedig ekkor kezdték el építeni az Akropoliszt. Jójákim judeai király pedig megint csak rossz kor volt, rossz helyen. Egyiptom nagyon erősnek érezte magát, és hadjáratot indított Babilónia ellen, hát ha sikerül a világbirodalmat megtörni, nem sikerült neki, és Nabukodonozor, vagy Nabukadnezár, vagy Nabukudurius úr, ez mind ugyanaz az ember. Az eredeti neve az, hogy Nabukudurius úr, azt jelenti a neve, hogy Nabu őrzi a koronát. Szóval ő, hogy az egyiptomiakat tiszteletre tanítsa, elindult az egyiptomi sereg után, és üldözőbe vette őket. És ekkor történt az, hogy Jójákim, aki Egyiptomnak a szövetségese volt, bár a neve azt jelenti, hogy az Úr emelt engem királyá, valójában az egyiptomi fáraó tette a trónjára, Jójákim útjába akadt Nabukodonozornak. Szóval megostromolta Jeruzsálemet Babilon, elfoglalta, kifosztotta a templomot, és rabszolgákat vitt. Na de erre a hittanosok felhördülhetnek, hogy micsoda, nem is tanultunk ilyen nulladik babiloni támadásról 600-ból, hiszen tudjuk, hogy 589, illetve 579-ben volt, és a királyok könyvében erről nincsen szó. Azért nincsen szó, mert most az egyszer Jójákimnak nagy szerencséje volt, illetve az Úr gondviselésébe ölelte, ugyanis Nabukodonozor hírt kapott arról, hogy az apja meghalt, és hanyat homlok teljes sebességgel ment vissza a birodalomba, mert gondolom történelmi tanulmányaitokból már tudjátok, hogy királyváltás az mindig nyugtalanságról szól, mindenki király akar lenni ott a felső szinten. Úgyhogy Nabukodonozor ott hagyta az ostromot, ott hagyta a várost, ott hagyta Jeruzsálemet, és ment vissza, körülbelül 750 kilométert tett meg két hét alatt, hadsereggel, szolgákkal, gyalog, tehát valami elképesztő rohanmenetben megy. És amikor megérkezett Babilonba, akkor büszkén vitte a zsákmányokat, ott volt az Isten házából a kincs, amit össze tudtak szedni a nagy rohanásban, és betette a saját istenének a templomába. Ezzel mintegy kifejezve azt, hogy az én istenem az a győztes isten, a zsidók istene, Izrael istene, Jakve, az pedig a vesztes isten, mert nem vitte meg a népét, és kifosztottam a kincsét, lássátok, a mi úrunk, Babilon istene, az igazi isten. És magával vitt néhány foglyot is, nem nagy számút, de jelentős embereket. Méghozzá izraeli nemeseknek és gazdag embereknek a gyerekeit vitte magával. Ez két okból is logikus volt. Az egyik az, hogy megmutathatta az izraeli fiataloknak, hogy mennyivel nagyobb és erősebb az ő istene és az ő birodalma, mint az ő kis poros Júdeájuk és Jeruzsálemük. Másrészt, amikor az izraeli nemesség megint azon gondolkodik, hogy vágjunk vissza Babilonnak, akkor lesz egy pár ember, aki azt mondja, hogy na, ne vágjunk vissza, mert nekem a fiam, a lányom, azonok a testvérem, az ott van, és hogyha a hadsereget indítunk Babilonba, akkor ő nekik nagy bajuk lesz. És ezt a helyzetet látjuk tehát most magunk előtt a Dániel könyvének az első fejezetében, itt Krisztus előtt 600-ban, hogy itt van ez a négy fiatal, akiről a Szentírás szól, a hatalmas, gyönyörű Babilonban, az tényleg egy világbirodalom volt akkoriban, csodálatos építészettel, a királyi palotában voltak ezek a fiatalok, és elkezdték az ő átképzésüket. Idegenben voltak, távol a családtól, ismerőstől, távol a templomtól, teljesen kiszolgáltatottak voltak, majd Dániel könyvében látjuk ezt, hogy ahogy a politika erre-arra megy, hogy a király vagy rossz kedvel, vagy jó kedvel kelt föl, bármikor kivégezhették őket. Tehát egy teljesen bizonytalan kiszolgáltatott helyzetben voltak. És elkezdték őket felkészíteni egy babiloniai civil szolgálatra. És ehhez azt a módszert választották, hogy kedvességgel, képzéssel és kényszerrel építsük le azt, akik ők, az igazi énjüket. Vegyük el azt, ami stabil a lelkükben. Zárjuk el őket mindentől, amiben bíztak, amiben kapaszkodni tudtak, és szépen lassan változtassuk őket agymosással át, hogy legyenek babiloniai ifjak. A megfosztásnak az egyik része volt például a nevüknek az elvétele. Tehát elvettük a hazádat, leromboltuk majdnem a templomodat, és most már a nevedet is elvesztük. A négy fiatalnak mindegyiknek Isten hordozó neve volt. Dánielnek, ugye Dániel, azt jelenti, hogy Isten a bírám. Őt elnevezték Baltazárnak, ugye ez a mai Boldizsár név, és a Baltazár ez azt jelenti, hogy Bál vagy Bél hercege. Isten névből babiloni bálványisten nevet kapott, és innentől kezdve nem az úr gyermeke vagy, hanem Bélnek a hercege. Hananyá, akit Isten szeret, ő belőle Sidrák, vagyis a napisten ragyogása süt rá. Misael vagy Misáljának, ki olyan, mint Isten, Mikáél, kicsoda olyan, mint Isten, ő belőled Misák, vagyis Sák Isten hercege. Azarjából pedig, akinek ezt jelentett a neve, hogy az Úr a segítségem, lett Abednego, Negó Isten szolgája. Szépen legyünk el mindent tőletek. És megkezdődött a 3 éves képzés, ez volt a szigorú rész, meg kellett felelni a babiloni államigazgatási vizsgákon, megtanulni a kádeus nyelvet, és ugyanakkor megkezdődött a mézes malcoknak az elhúzása is, ez pedig az volt, hogy a királynak az ételeiből kaptak, ez volt a megpuhítási rész. Azért mégsem olyan rossz babiloninak lenni. Látjátok, hogy mi vagyunk az igazán jók, mi vagyunk az igazán menők. Akkoriban óriási különbség volt a között, amit a nemesek és a gazdagok ettek, meg a között, mint amit a köznép evett. Tehát nem csak annyi a különbség, hogy az egyik drágább étterembe ment, a másik pedig olcsóbba, hanem az egész ételminőség teljesen más volt. Teljesen más volt a növése azoknak, akik gazdagok voltak, mint akik átlagemberek vagy szegények voltak. És itt jött az a kérdés, hogy akkor mi marad? Ki marad belőlem? Ki marad belőlem? Mi marad meg belőlem, amikor mindent megpróbálnak elveszni? Nem tudok hazatelefonálni, nem tudok beszélni, kollégiumszerű lakásban lakom, minden a képzésekre járok, elvették a régi nevemet, és mindenki az új babiloni nevemen szólít. Minden percemben van osztva, hol van az a szabadság, amikor én önmagam megmaradhatok a nagy, teljes idegenben. Dánielék úgy döntöttek, hogy ez az étkezés lesz. Méghozzá az, hogy nem teszik magukat tisztátalanná babiloni ételekkel. Önmagában a húsevés az nem biblia ellenes. Itt a tisztátalanná tevés azt jelentette volna, hogy Babilonban a hús, meg a bor, az a bél, a negó és a satöbbi ilyen isteneknek a oltárairól került le. Tehát ezek bálványáldozati húsok voltak, aki akkoriban abból evett, az egyértelműen azoknak az isteneknek volt az alávetettje. És Dánielék úgy döntöttek, hogy nem teszik magukat tisztátalan. Elég kockázatos döntés volt, finoman utal erre a Biblia is, ugyanis Nabukodonozor az nem a türelméről volt híres. Az egyik ellenálló júdeai fejedelmet, júdeai királyt úgy ölte meg, vagy hát úgy kínoszta meg, hogy a szem előtt megölte a gyerekeit, és utána kiszúrta a szemét, hogy ez legyen az utolsó emléke, és utána kivégezte. Volt olyan nemes, akit az ismerősei szeme láttára rostó megsüttetett. Szóval ilyet mondani egy ilyen királynak, hogy köszönöm, nem kell az ételed, elég kockázatos volt, mégis azt olvasok a Bibliában, hogy Isten úgy rendezte, hogy kedves lett Dániel az őrzőjük szeme előtt, és engedélyezte. Rendben, akkor egyél úgy, étkezz úgy, ahogy te akarod, és majd megvizsgáljuk, hogy megfelelően egészséges leszel-e. És az egyik, amit szerettem volna nektek hozni, ez, hogy néha egészen kis dolgokban, nem tűnik olyan nagy döntésnek, de egészen kis dolgokban is dönthetsz Isten mellett. Abban, hogy a szavaiddal, a tetteiddel, a gondolataiddal, vagy azt nézed, nem teszed magad tisztátalan. Nem olyan nagy dolog. Nem kell az embernek keresztényként úgy élnie, és úgy járkálni, hogy mindenkit halálra idegesít, az állandó moralizálásával, meg piszkálódásával, meg duzzogásával, hogy jaj, ti bűnösök vagytok, jaj, ez így. Elég az, hogyha te eldöntöd magadban, hogy Isten útján szeretnél járni, és megőrzöd magad az élet valamelyik területén tisztán. Ez már egy olyan kapaszkodó, amivel meg lehet maradni Istennek az útján. Amikor jártunk falat mászni, nagyon büszke voltam magamra, amikor sokadik kísérletre sikerült fölmenni az egyik pályán, és utána ugye kiderült, hogy ez a kezdő pálya, ahol akkora fogások vannak, hogy bárki fel tudna menni, még a profik azok még fejjel lefele fel tudnának menni. És utána megmutatták, hogy milyen azoknak a fogása, akik versenyző szinten vannak, és azok ilyen egészen picikék, már az ember ránéz, attól kitörik az ujja. Isten esetében már egészen kicsi fogás az, hogy ő meg tudjon tartani téged. Ő olyan profi falmászó. Ahogyan Dánielék egyetlen egy dologban tudták megőrizni a saját identitásukat, hogy ők kicsodák, ez elég volt ahhoz, hogy Isten megőrizze őket. És azt látjuk itt Dániel könyvében, hogy amikor Dánielék ezzel az apró, alig észrevehető dologban, valószínűleg egyébként titokban is tartották ezt, kinyújtotta a kezét Isten felé, Isten ugyanúgy kinyújtotta ő feléjük a kezüket, és azt olvassuk Dániel könyvében, hogy gondviselésébe vette őket, segítette, megáldotta a munkájukat. Dániel könyvének a többi részét is ismeritek, hogy hogyan őrizte meg őket a tüzes kemencében és az oroszlánok vermében. Ez a másik, amit szerettem volna hozni, az, hogy ha Isten mellett döntesz, még akkor is, hogyha ez idegenné tesz a külső környezetben, Isten is melletted dönt, és nem hagy magadra. Hogyha te kinyújtod a kezed felé, akkor ő is kinyújtja feléd a kezed, és nem hagy el, hanem meg fog őrizni, és meg fog tartani a nehéz helyzetekben. Dánieleknél láttuk azt, hogy igen nehéz helyzetekben is megőrizte őket. Itt van Isten, aki a te teremtő, alkotó, gondviselő Istened, aki hallja, látja és észreveszi, hogyha mellette döntesz az életed valamelyik területén, és ő kész erre válaszolni, és kész magához ölelni, felemelni, megőrizni és megerősíteni téged. Úgy, mint ebben a szép énekben, amit énekeltünk, és egyébként énekeljetek már egy kicsit bátrabban. Az áldom szent neved, ebben is azt látjuk, hogy a nehéz helyzetben és a könnyű helyzetben is áldjuk Istennek a szent nevét, mert tudjuk, hogy ő velünk van. Dánieléket megőrizte az Úr, így őrizzen meg benneteket is. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megőrző Istenünk vagy. Köszönjük, hogy amikor az emberi lehetőségek úgy néz ki, hogy kudarcot vallanak, amikor esetleg azok is szembefordulnak velünk, akikre azt hittük, hogy tudunk számítani, köszönjük, hogy te megőrző és megtartó úrunk vagy. Kérünk, add Urunk, hogy mi is meg tudjuk őrizni az életünket, a szívünket, a testünket, a lelkünket tisztaságban. Ez olyan lehetetlennek és nehéznek tűnik, amikor minden sodorna vinne tovább a tőled messzire vezető útra. Add Urunk, hogy a mi emberi erőnkön túl a szent lelked vezessen. Őrizd meg a szívünket tisztaságban, és add, hogy melletted maradjunk, akkor is, amikor idegenben, idegennek érezzük magunkat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik menekülőként elhagyják a hazájukat, akiknek összeomlott az élete, akik, hogyha hátranéznek, csak kormot, romokat látnak maguk mögött. Kérünk, Istenünk, légy az ő őrzőjük. Add, hogy amikor emberileg minden elveszni látszik, légy te az otthonuk, megtartójuk, megerősítőjük, életüknek a megújítója. Könyörgünk, Istenünk, áld meg a mai napunkat, a hetünket, légy velünk mindazokban a kihívásokban, amiket ránk bízol. Kegyelmedért és szeretetedért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk az Úrtól tanult imádságot közösen fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Énekeljük!
Pedig a 46.